Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, dr. Téglás Péterrel beszélgetünk. Egy sorozatban vagyunk, a Művelt Társhangok könyvéből válogatsz nekünk 250 híres irodalmár, képzőművész, politikus, filozófus, híres ember szerepe benne. Kik lesznek a mai listán?
Hát az oroszokkal foglalkoztunk, és hogyha oroszokkal foglalkozunk, akkor azért van egy író, akit egyszerűen nem szabad kihagyni. Persze a hallgató, amíg el nem árulom, most én föltételezem, hogy lázasan gondolkodik, hogy Tolsztojjal vagy Dosztojevszkijjal folytatom-e, de én Dosztojevszkijre gondoltam. Van európai nagy szerző, aki azt mondja, hogy Dosztojevszki mégiscsak jelentősebb író volt, mint Tolsztoj. Erre mondják azt, hogy ugye hát ezt exakt módon nem lehet mérni, de hát mondjuk egy nagyon-nagyon sajátos személyiség volt mind a kettő, tehát én most Dosztojevszkijhez ragaszkodom, de hát hogyha lesz rá igény, vagy lesz rá idő, akkor majd ugye Tolsztojt is elemezzük. Na most ezzel a könyvvel foglalkozván megemlítettem, hogy a művelt társalgodónak azt ajánlja a könyv, hogy ugye hát nyilván ezt a másfél oldalnyi anyagokat olvassa el az egyes személyekről, és ad egy ajánlást, egy tipp, hogy az illetőt milyen szituációban, milyen beszélgetési összefüggésben érdemes fölvetni. Dosztojevszkijjel kapcsolatban a következőt mondja. Amikor jól jöhet, mármint Dosztojevszkijnek a bedobása. Ha nehéz helyzetünk volt, anyagi gondjaink akadtak, vagy erkölcsi dilemmáink, és egyre inkább úgy érezzük, hogy a józanság kicsúszik a markunkból, megemlíthetjük, hogy Dosztojevszkij hangulatban vagyunk. Tehát ebben a kora márciusi időben, amikor azért még a fény nem uralkodik olyan mértékben, mint nyáron, akkor lehet, hogy nem éppen időszerű, de mindenképpen nagyon érdekes. Következőt írja. Fjodor Dosztojevszkijjel nem lehetett könnyű együtt élni. Hűtlen volt a feleségéhez, veszekedett a barátaival, komolyan összeveszett Turgenyevvel, miután az ördögökben gyalázta. Az ördögök egyik főműve Dosztojevszkijnek, ahol erről a forradalmár mentalitásról, erről a terrorista mentalitásról rántja le a leplet. Kevés hozzá hasonló művész akadt, akinek a szerencsecsillaga ilyen hirtelen áldozott le. Az első sikeres regény után a másodikat hűvösen fogadták. Nem sokkal később halálra ítélték, mert tagja volt egy felforgató politikai csoportnak, a délkabristák, 1825-ről van szó. Úgy volt, hogy kivégző osztag elé kell állnia, de a cár az utolsó pillanatban megkegyelmezett neki, és 8 év börtönre változtatta az ítéletét, amit Szibéria vadonjában kényszermunkával kellett töltenie. Amikor ismét visszatért a társadalomban, kénytelen volt a semmiből újra felépíteni írói pályáját, számos visszaesés után ez hihetetlen sikerrel meg is történt. Írásai kimondhatatlan szenvedéseiből táplálkoztak. Hősei a szegénység rabjai, ahogy Dosztojevszkij is az volt. A félkegyelmű hőse epilepsziás, ahogy az író is az volt. A szerencsejátékosoké nem bír szabadulni a játékszenvedélytől, ahogy Dosztojevszkij sem tudott szabadulni. Nem világos, hogy az ő fejében is megfordult-e, hogy megöli az uzsorást, ahogy a mekínzott lelkű entellektüel Raskolnyikov tette a bűn és bűnhődésben. De eléggé valószínű. A társadalom szélére szorult számos gyarlóságtól szenvedő emberek ismerete és a gyötrelmes cselekmények miatt kiáltották ki az orosz lélek költőjének. Szentpétervár utcáin az idegenek is kalapot emeltek előtte. Ami a világhírt illeti, sokszor felteszik a kérdést, és most itt visszacsatolok a kezdőmondataimra, melyik író a nagyobb, Tolsztoj vagy Dosztojevszkij? Bizonyára Dosztojevszkij a helyes, kevésbé nyilvánvaló, ennél fogva érdekesebb válasz, amit azzal támaszthatunk alá, ha rámutatunk, hogy alapvetően ő találta ki a hibás jellemű, gyötrődő antihőst. Idézzük Freudot, aki Dosztojevszkij későbbi remek művét, a Karamazov testvéreket a valaha írt legfontosabb regénynek nevezte. Na most már talán a kezdeti beszélgetésünk során utaltam arra, hogy hát azért ez egy nem hétköznapi vállalkozás, hogy az emberiség kultúrtörténetéből kiválasztunk 250 embert, és azonos színvonalon, másfél oldalon keresztül jellemezzük az életpályáját. Hát ez egyeseknél sikerül, másoknál kevésbé sikerül. Dosztojevszkijről azért olvastam föl ezt a másfél oldalt, mert ez szerintem nagyon sikerült. Tehát ennél jobban Dosztojevszki életpályáját nem lehet bemutatni. Dosztojevszki nagyon-nagyon időszerű, manapság is nagyon időszerű, és nem csak a szép elgők számára, akik hát ugye az orosz lélek nagy kifejezőinek akarják fölfogni Dosztojevszkit és a munkásságát, hanem azoknak is, akik érteni akarják azokat a féle lelki állapotokat, amelybe alapvetően bűntelen emberek bele tudnak sodrolni, most itt elsősorban és mindenek előtt Raskolnyikovra gondolok, a bűn és bűnhődésre, én egész egyszerűen kötelező irodalomként írnám elő az ügyészek számára.
Innen fogjuk folytatni, zene után visszatérünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk dr. Téglás Péterrel. Dosztojevszki, érezhető, hogy egyik kedvenced, folytatódik a róla tartó beszámoló.
Igen, Dosztojevszki nagyon sokakat megihletett, a mai napig komoly tudományos elemzéseknek a tárgya, és ezeket a tudományos elemzéseket is egyébként érdemes elolvasni, olyan mélységek és olyan logikai összefüggések találhatók ebben. Na most térjünk ki Dosztojevszki pályájának érdekességeire. Ugye van az idiót, magyarul Fékegyelműnek fordítják című műve, ahol az előbb már fölolvasott módon a főhős epilepsziás. És sodródik a korabeli szentpétervári életbe. Egyébként érdekessége az idiótnak és más műveinek, hogy a korabeli Szentpétervár utcabeosztását, épületeit tökéletesen lehet rekonstruálni Dosztojevszki művei alapján. Az idiótban van leírva az a döbbenetes jelenet, és most tényleg nem akarom március elejé depressziót tovább fokozni, ugye ő részt vett a dekabristáknak a felkelésébe, ez ugye 1825-ben történt, röviden az a története, hogy hát ugye az orosz tisztikar és az orosz értelmiség megismerkedett a francia eszmékkel, ugye a francia forradalomnak az eszméivel, és hát ugye összevetették a saját szörnyűségesen középkorú állapotaival, és szerettek volna az önkényuralom valamiféle változást előidézni, és egy nagyon-nagyon szerencsétlenül megszervezett felkelést csináltak, amit hát szerintem másfél óra alatt a cár csapatai elfojtottak, viszont ezeket a szép lelkű nemes fiúkat halálra ítélték, köztük Dosztojevszkit is. És azt a pillanatot, van egy szívderítő szokásuk az oroszoknak, hogyha meg is kegyelmeznek valakinek, akkor ugye kiviszik a kivégző osztag elé, ugye tökéletesen imitálják a kivégzés előtti állapotokat, és akkor egyszer csak egy megfelelő pillanatban közlik vele, hogy hát a cár, vagy ne talán a főtitkár, a Sztálin elvtárs megkegyelmezett. Na most ugye, hát ez egy borzalmas lélektani pillanat, mert föl sem fogja az illető, egyébként 1956-ban halálra ítélt magyarokkal is megcsinálták ezt, hogy kivitték őket az akasztófa alá. Az idiótban leírja Dosztojevszki, hogy a főhőst a kivégző osztag elé állítják, minden erejével azonban, hogy megőrizze a méltóságát, ne essen például össze, és egy fantasztikus jelentés, egy fantasztikus leírás, ahogy a szemével belekapaszkodik a napsugárba. És akkor hát azt veszi észre, hogy beszélnek hozzá valamit, de nem érti, hogy mit mondanak. Hát nem érti, hogy miért nem jön már a halálos lövés, és akkor hát ugye hosszú percek után fogja föl, hogy megkegyelmeztek neki. Tehát ezt ő saját tapasztalatai alapján írja, és nem az írói fantáziának a szüleménye. Ugye a korábbi ismertetőmben szó volt róla, hogy a bűn és bűnhődés kötelező irodalom. A bűn és bűnhődés meghatározó mű nem csak a jogászok, hanem az igazságot kereső emberek, a megtévedt emberek lelkének megítélésében, abban, hogy a megtévedt ember, aki ilyen szörnyűséges bűnt követ el, létezik-e olyan cselekedet, amellyel jóvá teszi ezt a bűnét. Na most föltételezem, hogy a bűn és bűnhődést nagyon sokan ismerik, de azért nagyon röviden összefoglalom a cselekményét, arról van szó, hogy a mi Raskolnyikov nevezetű diákunk ugye Szentpéterváron szörnyű nyomorban él. Hát a családja sem tud már igazán segíteni rajta, mindenféle adósságok gyötrik, és az utolsó értékeit is viszi el az uzsoráshoz. És kifigyeli, hogy az uzsorásnál komoly értékek vannak, és egy megfelelő pillanatban egy baltával visszatér, ezt az uzsorásnőt megöli, de nincs vége a szörnyűségeknek, mert észreveszi, hogy az uzsorásnak a testvére is jelen van, a fogyatékos testvére, és őt is lemészárolja. És ez egy olyan rettenetes lelki teher lesz számára, mert ez az ember, ez nem gyilkos. őt egy nagyon szerencsétlen pillanat, egy nagyon szerencsétlen szituáció viszi bele a legnagyobb bűnbe, amit ember elkövethet, a másik embernek a megölése, és életének további időszakában elkövet mindent annak érdekében, hogy próbálja ezt helyrehozni. Na most igazságszolgáltatási szempontból is hihetetlenül érdekes dolgokat ír le Dosztojevszki, nem hiába a világirodalom egyik legnagyobbja. Hogyan tér vissza a bűnös a büntet helyszínére? Többször visszatér, és ellenőrzi, hogy mi folyik ott, abban a zug zálogházban. Nagyon érdekes, hihetetlenül érdekes. És nagyon sok irodalmi alkotásban feldolgozott párbeszéd, a vizsgálóbíróval, az ügyésszel folytatott párbeszéd, aki vele ilyen macska-egér harcot vív, mert ő nagyon jól tudja, hogy gyilkos, és fokozatosan keríti be Raskolnyikovot, és bizonyítja rá a bűnösséget.
Dosztojevszkiről hallottunk, maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszámolónkat dr. Téglás Péter szakértőnk segítségével, aki egy válogatásból válogat nekünk. 2018-ban megjelent műveltársalgok könyvéből híres irodalmár, képzőművész, politikus, filozófusokat hallhattunk tőled. Ki jön most befejezésül?
Befejezésül egy páratlanul érdekes írót szeretnék ismertetni, akivel én úgy gondolom, hogy ez az általam ajánlott könyv, a műveltársalgok könyve egy kicsit igazságtalanul bánik. Hát eleve ugye az öngyilkosok közé sorolja be Stefan Zweiget, akiről én most beszélni szeretnék. Hát azért Stefan Zweig személyiségét és életművét talán azért nem ezzel kellene jellemezni. Számomra szintén egy nagyon-nagyon meghatározó szerző, osztrák, a monarchia születje Csehországban született, és tényleg azok közé tartozik, akik ezt a féle életérzést, a korabeli Bécsnek a hihetetlen nyüzsgő, kulturálisan sokszínű életét gyönyörűen be tudja mutatni, annak összes butaságával, középkoriasságával együtt, tehát ezt a féle ellentmondást mindig megtaláljuk a műveiben.
Legismertebb művei, ha valakiben a könyvcím hamarabb megvarad, mint a szerző.
Hát a legismertebb művei, most én ennek a kérdésnek a megválaszolásával egy kicsit zavarba vagyok, mert én mondjuk a legismertebb művének, vagy a legfontosabb, egyik legfontosabb művének a Tegnap világát tartom. Ugye amikor a 30-as években visszagondolva, amikor már azért nagyon erőteljes náci előretörés van, visszagondolva csodálatosan jellemzi a Tegnap világában a monarchia liberalizmusát és sokszínűségét. Na de hát aztán tényleg nagyon termékeny író volt. Tehát őt én odasorolom, aki mindenkinél jobban tudta jellemezni és fölismerni a zsenit. Azt a zsenit, aki mondjuk egész életében zseni volt, és zseniálisan alkotott. Azt a zsenit, akinek életének egyetlen mozzanata volt zseniális. A művei ennek mentén születtek meg, amit aztán a közönség ismer, Magelláról írt, Rotterdamoszi Erasmusról írt, Fuséról írt művet, írt különböző karcolatokat. Vannak magyar témájú művei is. Én most ezek közül azt emelem ki, amit ő az írója nem szeretett. Megírt a Fuséról, a korabeli francia rendőrminiszterről a művét, és azért nem szerette ezt a művét, mert később a nácik, akik hát ugye elégették a könyveit, meg mindenféle gyalázkodásban részesítették, de ezt a könyvét nagyon szerették. Tehát a nácik között ez úgy
kézikönyvkézéssel,
egy szamizdatként terjedt, miről van szó. A mai diákoknak is azt tudnám mondani, hogy aki úgy meg akarná ismerni igazán a francia forradalom történetét, a francia forradalomnak a lélektanát, ezt a könyvet el kell olvasni, mert itt nem csak Fuséról van szó, hanem a francia forradalom nagy alakjairól. Fusét elhelyezi ezek az alakok között. Ki ez a Fusé? Ez egy vidéki tanárember, aki egyházi nevelésben részesül, egy egyházi intézményben tanít matematikát, külsejében is egy teljesen jelentéktelen külsejű, különösen sápadtarcú ember, aki a felpesdülés időszakában, ugye a 18. század végén belekerül a politikai mozgalmakba, és azok közé tartozik, akik ugye elsőként vesznek részt a nemzetgyűlés életébe, képviseli az ő körzetét, és egyre följebb kerül a ranglétrán. Fouché a jellemtelenségnek, a köpönyek forgatásnak és a rossz értelemvett mahializmusnak lesz a fogalma, tehát nem személy már, hanem fogalom. Részt vesz a francia forradalomban. A francia forradalomban a mérsékeltektől a jakobinusok közé sodródik. Ő az, aki megbízást kap az egyik társával a jakobinusoktól, hogy menjen Lyonba, ahol nagyon erős az ellenállás a jakobinusoknak. Elmegy Lyonba, és szörnyű vérfürdőt rendez egyébként életében először is utoljára, mert nem szerette, hogyha vér tapad a kezéhez. Tömegével mészárolja le azokat az embereket, akiket forradalom ellenességgel vagy reakciósként bélyegeznek meg. Amikor érzi, hogy fordulnak a szelek, akkor visszatér Párizsba, és szembeszáll Robespierre-rel, ez egy zseniális jelenet egyébként, szembeszáll Robespierre-rel, és Fouché tulajdonképpen az a személy, aki megszervezi Robespierre bukását. Tehát rábeszéli, mindenkinek a fülébe súgva rábeszéli, de ő természetesen a frontvonalban nem megy el, rábeszéli arra, hogy Robespierre-t a hatalomból el kell távolítani, és nem csak, hogy eltávolítani, hanem ki is kell végezni. Az utána következő pályája hihetetlenül érdekes. A direktórium időszakában, egy átmenti nyomorúság után ismét elkezd emelkedni. Kitűnő rendőr válik belőle. Olyan titkosszolgálatot szervez meg, amely azóta is mintául szolgál nagyon sokaknak. Elnyeri Napóleonnak a kegyét. Nagyon nagy szerepe van Napóleon hatalomra juttatásában. Napóleonnal a kezdeti időszakban, az alkotás időszakában aktívan részt vesz. Nagyon híven szolgálja Napóleont, viszont amikor megérzi az ő tévedhetetlen ösztöneivel, megérzi, hogy Napóleon kezd félresiklani, amikor ez a cezarizmus eluralkodik rajta, császárrá lesz, háborúkat vív, és aztán ugye a végül is a mérhetetlen szerencsétlen oroszországi hadjáratba belefog, Fouché tulajdonképpen szembefordul, és háttérbe vonul annak érdekében, hogy ne exponálja saját magát.
Foucheról, illetve rajta keresztül Stefan Zweigről hallottunk. Köszönjük, Péter, hogy itt voltál, és várunk vissza jövő héten.
Köszönöm szépen.